Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit megírva találunk Pál apostol Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 3-tól a 12. versig a következőképpen. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, hanem nem is vihetünk ki belőle semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, vannak olyan emberek, akik talán keresztény közegből származnak, tanultak, hallottak valamit az Istenről, de az életük különböző helyzetei azt eredményezték, hogy már nem bíznak az Istenben, hanem a dolgokban kezdenek bízni. És ha elkezdik a bizalmukat a dolgaikba vetni, akkor szinte bármire képesek, még a legmegvetendőbb bűnökre is. Hadd mondjak el egy rövid történetet, lehet, hogy már sokan hallották, én is hallottam már többször. Amerikában, ahol a fegyvertartást köztudottan, ugye a szabályok eléggé lazák, talán a világon a leglazábbak, egy idős nagymama a fiától kapott egy fegyvert, amellyel aztán majd megvédheti magát a bűnözők ellen. Másnap aztán elment bevásárolni, és amikor visszatért az autóhoz, és pakolta volna be a vásárolt dolgokat a csomagtartóba, azt látta, hogy 4 férfi bent ül az autóban. Eldobta a bevásárlószatyrokat, elővette a pisztolyát, és hangosan üvöltözni kezdett velük, hogy fegyvere van, és hogy tudja, hogy hogyan kell használni. Azonnal szálljanak ki az autóból. A 4 férfi kiugrott és futásnak eredt, mire a hölgy elkezdte bepakolni a bevásárló szatyrokat a kocsi hátsó ülésére, és beült a vezető ülésbe. Ott fedezte fel aztán, hogy a kulcsa nem illik a gyújtásba. Akkor jött rá, hogy az autója egyforma, amikor meglátta azt néhány parkolóhelyel arrébb. A rendőrségen, akinek elmesélte a történetet, oda mutatott a terem túlsó végére, ahol 4 halálra sápadt férfi jelentette éppen, hogy egy őrült asszony el akarja rabolni az autójukat. Ez a történet talán viccesnek hangzik először, viccként szokták mesélni sokan, de arra is rámutat, hogy mennyire fontosak számunkra a dolgaink. A kézzel fogható dolgok, amik rajtunk kívül vannak, mégis annyira ragaszkodunk hozzájuk, mintha a kezeink és a lábaink meghosszabbításai lennének. A dolgokhoz való ragaszkodásunk az, ami olyan sok embert bűnözésbe, vagy egyszerűen csak az életben ide-oda csapkodva sodor. És így tönkreteszi a kapcsolatainkat, mindenféle rosszhoz is elvezethet. Egy egészen konkrét példát is láthatunk, amikor körülnézünk a világban, nem is csak az iskolákban, de ott talán sokkal szembetűnőbben jelenik meg az, hogy ma a mobiltelefonjaink felnőtteknek is, de gyerekeknek talán még inkább, szinte már egy testükön kívül eső testrészük, aminek a hiányát már a pszichológusok is csak ahhoz tudják hasonlítani, amikor valaki egy valódi testrészét elveszíti, és mégis érzi valamennyire, hogy ott van. De nem csak a telefonok lehetnek ilyenek, hanem az is, amikor valakinek sok van, és nem tud mit vele kezdeni. Különböző országok leglátogatottabb helyei általában azok, ahol a legfontosabb dolgok történnek. Itt Magyarországon például az országház lehet egy ilyen, Amerikában a Fehérház, ugye, ahol az elnök lakik, de még sorolhatnánk más országokat is. De közvetlenül ezek után a turisták körében nagyon népszerűek olyan helyek, amik már elhunyt híres embereknek az otthonai, akik talán nem olyan életet éltek, amire számítottak. Olyan embereké, akiket akkor nagyon sokan szerettek és csodáltak, de később aztán sok olyan dolog derült ki az életükről, ami a gazdagság csábítása miatt végül a halálukhoz is elvezetett. Olyan hírességek otthonai ezek a helyek, ahol sokszor a rossz társaság, az alkohol, a drogok, vagy bármi más hasonló dolog jelentette a kétségbeesett segélykiáltások hadát. És ez pedig sokszor az életükbe került, gyilkosságok, drog túladagolások és egyebek jelentették ezeknek az embereknek az idő előtti halálát. Számukra úgy tűnhetett, hogy mindenük megvan, pénz, talán sok járművük, autójuk, repülőjük, hatalmas villáik a legdrágább helyeken. De mi ez a sok minden? Ugye mind-mind dolgok. De ezek a dolgok nem segítettek. Hadd idézzem például egy ismert ember, ugye Elvis Presleynek az egyik mondatát, aki segélykiáltásként mondta, hogy $1 millió is odaadna egy nap békéért. És aztán tudjuk, hogy neki is mi lett a története vége. Éppen ezért, testvérek, mindenki tartsa mélyen a szívébe vésve, hogy a dolgok azok csak dolgok. Néha segítenek, néha nem segítenek. De a végső megváltást nem tőlük kell várnunk, és nem tőlük kapjuk meg. Figyeljünk ezért arra, hogy a dolgok valóban mikor lehetnek veszélyesek. Ne engedjünk annak a csábításnak, ami meg akar győzni minket arról, hogy itt ebben az életben a dolgok naggyá tehetnek, mások felé emelhetnek. Tanuljunk meg éberek és tudatosak lenni, hogy milyen könnyen le lehet vezetni bennünket a széles útra, ahol ugyan sokan járnak. Pál a csapda kifejezést használja itt a levelében. Hadd mondjak egy példát egy erőteljes és egyszerű csapdára, ami megfog sokakat. Arról, hogy ha túlzásba visszük egy dolog szeretetét, az bizony keményen visszaüthet. John Ortberg, egy keresztény író, Amerikában él, Chicagóban, a feleségével és 3 kisgyermekével, és mint sejthető, ha étterembe mennek, mindig csak egyetlen helyre vágynak a gyerekek, amit ők csak úgy hívnak, hogy az aranybolt ívek szentélye. Talán ebből mindenkinek kiderül, hogy miről van szó. Elmondása szerint a gyerekei úgy tűnik, hogy meg vannak győződve arról, hogy a lelkükben egy McDonald's alakú vákum van, amit minden áron meg kell tölteni. Azt mondta, hogy a gyerekek mindig ugyanazt akarják. És talán mi magunk is tudjuk, hogy mi az ugyanaz, amit akarnak. Ugyanazt akarják, talán majdnem minden kisgyerek és család járt már ilyen étteremben. Ugye van egy étel, ami mellé kapnak egy kis játékot, hogy nevezhetjük nyereménynek is. Igazából nem nagy díj, csak általában valami kis műanyag játék, vagy egy rövidke kis könyv. De egy zseniális marketinges a legjobb pillanatában ennek a gyerek menünek különleges nevet adott. Mindannyian ismerjük talán ezt a nevet, ez a Happy Meal menü, ugye ez a boldogság étele, mondhatjuk így is. Ezzel pedig nem csak valamilyen ételt, hamburgert, vagy egy apró műanyag játékot veszünk, hanem a gyerekeknek azt csugalja, hogy boldogságot veszünk. John Ortberg azt mondja, hogy időnként megpróbálja lebeszélni a gyermekeit erről. Igazából nem is lenne nagy baj, hogyha csak néhány hetente vagy havonta elmennének és vennének egyet, hiszen a gyermekek mosolya és öröme sokszor a szülőknek a legtöbbet jelentik, minden pénzt megér, sokszor szokták mondani, de az a gond, hogy ők ezt sokkal gyakrabban szeretnék, és erre vágyakoznak. Ő azt mondja nekik, hogy rendeljenek valamit, és majd ad nekik néhány dollárt, hogy majd máshol vegyenek maguknak játékot. De akkor felhangzik a skandálás, hogy ők bizony a Happy Meal menüt szeretnének venni. Azt akarunk, és nem is hagyják abba, amíg az édesapjuk meg nem rendeli neki. És a többi vásárló pedig ilyenkor megvetéssel bámulja ezt az apát, aki nem hajlandó megvenni a gyerekeinek a nagy örömöt jelentő ételt. Ezért aztán végül mindig eljutnak oda, hogy megveszi nekik, és ez boldoggá teszi őket, azt mondja, körülbelül másfél percig. A probléma az, hogy ez a boldogság elmúlik. Azt mondja, hogy soha nem hallott még olyan fiatal felnőttről, aki visszajön a szüleihez, és azt mondja, hogy apa, emlékszel még arra a Happy Meal menüre, amit adtál nekem? Ott találtam meg a tartós elégedettséget és az életre szóló örömöt. Ilyet még soha nem hallott, és talán mi sem hallottunk. Valójában az egyetlen, akinek ez a Happy Meal menü igazi boldogságot okoz, az étterem. Most azt gondolnánk, hogy mivel a gyerekek manapság elég okosak, előbb-utóbb rájönnek erre az üzletre, és azt mondják, hogy folyton kapom ezeket a menüket, és nem adnak tartós boldogságot, úgyhogy nem leszek többé balek. Nem fogok többé csalódást okozni magamnak. De ez a legtöbbször nem történik meg. Továbbra is veszik, de az nem működik. Nem működik úgy, ahogyan ők azt gondolják, mert csak az a kis játék és csak az a kis étel nem ad örömöt, hanem az ad örömöt, hogyha a család együtt van, és együtt mennek el. Közben beszélgetnek, és olyan dolgokat tesznek később is, ami valódi örömöt tud adni. De az igazság az emberekkel kapcsolatban az az, hogy ahogy felnövünk, nem leszünk okosabbak ebben a szempontból. Nekünk is van Happy Mealünk, csak egyre drágább lesz. És a körülöttünk lévő világ azt mondja nekünk, hogy a boldogság mindig csak egy új Happy Meal menüre van, amit már máshogy nevezünk. Remélem, hogy ettől a naptól kezdve mindannyian meglátjuk azokat a csapdákat az életünkben, amik elől menekülnünk kell. És mindez, amit elmondtam, persze nem azt jelenti, hogy nem mehetünk többé McDonald'sba enni, csak kezeljük a helyén a dolgokat. És mosolyogjuk meg egy kicsit azt, ahogy reklámoz és eladja a dolgokat az embereknek. Mi is szoktunk a családdal McDonald'sba járni, persze nem túl gyakran. Danika is szereti a Happy Meal menüt, de nem várja el, hogy folyton oda járjunk, hanem örül, amikor körülbelül havonta, vagy talán olykor két havonta egyszer eljutunk oda is. És az öröme nem elsősorban az ételnek és a játéknak szól, hanem annak, hogy együtt családként elmegyünk valahova, és együtt töltjük az időnket. Számára ez egy program, amikor együtt lehet a család. Szinte minden nap megkérdezi, hogy mi lesz a mai program, amiben együtt lehetünk, és együtt tölthetjük el az időnket. Kezeljük a helyükön a dolgainkat. Ne hagyjuk, hogy mindezek a dolgok a pénz szeretete, vagy más olyan dolgok, amiket birtoklunk, uralják a mi életünket. Márk evangélium a 8. fejezetében ezt mondja, hogy mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az élete veszendőbe megy. Mert mit is adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Bár az Isten mindenható, és bár Istené minden, Isten nem tudja elkölteni az ezüstjét és aranyát, ha mi nem adjuk neki vissza. Ő adja nekünk, nem veszi el tőlünk, vagy azért adja nekünk, hogy odaadjuk, vagy azért, hogy felhalmozzuk. És ha felhalmozzuk, akkor Isten nem tudja felhasználni. Isten azt akarja, hogy visszaadjuk, hogy ő megállhassa, megsokszorozhassa és újra felhasználhassa. És azt akarja, hogy a körforgás folytatódjon, hogy az ő gazdagsága folyamatosan keringjen közöttünk, és mindannyiunknak az életét jobbá tegye, és közelebb vigye az ő nagyságához. Azt mondja Isten, bíz bennem, gondoskodom rólad. Ne aggódj az étel miatt, amit enni fogsz, csak bíz bennem, hogy gondoskodom minden szükségletedről. Emlékezzünk csak vissza, mit tanított Jézus az Isten gondviseléséről. Éppen az oltár előtt felolvasott igében. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. És a gazdagság nem gazdagsága, még nem forgatjuk azt a jó érdekében. És az igazi áldás akkor jön el, amikor ez körforgásba kerül, és ha ennek a körforgásnak az egyik mozgatója az Isten. Ő megtanít minket arra, hogy kevesebből is meg tudunk élni. Megtanít minket arra, hogy nincs szükségünk ezekre a dolgokra ahhoz, hogy boldogok legyünk. Mert ha ő hozzá megyünk, mindig lesz valaki, aki ő általa cselekszik, akinek több adatot, hogy többre használja, aki nekünk is megadhatja azt, amire igazán szükségünk van. Ha elengedjük a dolgainkat és néhány kényelmi szolgáltatást, rájövünk, hogy nincs szükségünk a sok kacatra ahhoz, hogy boldogok legyünk, kevesebből is meg tudunk élni, és ha elégedettek akarunk lenni, akkor a megfelelő helyen kell kezdenünk. Ha sok adatot, akkor sokat használjunk mások javára az Isten által. Ha kevés adatot, akkor azt a keveset becsüljük meg, és fogadjuk el az Istentől. Mert nincs bennünk egy anyagi formájú, vagy dolog formájú űr, amit be kell tölteni, hanem egyetlen formájú űr van bennünk, és ez pedig az Isten. Isten formájú űr van a szívünkben, amit csak ő tud tökéletesen kitölteni. Pál apostol a Filippi beli levelében írja, 4. fejezet 11. versében, hogy mi az igazi megelégedettség titka. Ezt írja, megtanultam megelégedni, bármilyen körülmények között is legyek. Tudom, milyen az, ha valaki szűkölködik, és tudom, milyen az, ha valaki bőségben él. Megtanultam a titkot, hogy minden helyzetben elégedett legyek, akár jól lakott vagyok, akár éhes, akár bőségben, akár nélkülözésben élek. Mindent megtehetek Krisztus által, aki erőt ad nekem. A Biblia szerint a megelégedettség titka az, hogy Krisztusra összpontosítsunk, és először Isten országát keressük, és minden más magától megoldódik. De mindenek előtt meg kell jegyeznünk, és nagyon mélyen a szívünkbe vésnünk, hogy ez nem történhet meg döntés nélkül. Ha csak sodródunk, elég nagy a nyomás és a befolyás, a társadalom, a reklámok, a vágyakozás, a kapzsiság részéről, hogy a dolgok hamarosan elveszik majd a figyelmünket. Döntést kell hoznunk, hogy nem tesszük ezt többé, hogy nem engedünk a csapdának, a csábításnak. Nincs szükségünk erre meg arra a dologra, hogy boldoggá tegyenek, mert nem fognak. Ne a dolgoknak szolgáljunk, hanem egyedül az Úrnak. Arra összpontosítsunk, ami a legfontosabb. És rendezzük át a tevékenységeinket, hogy megfeleljenek ennek az új prioritásnak. A kiinduló pont tehát az, hogy most nekünk adott dolgainkat mire használjuk. A kezdet az a döntés, hogy a kincsünket, amit az Istentől kaptunk, visszaadjuk-e neki. Csináltunk-e már ilyet? Leültünk-e már és átgondoltuk-e, hogy mi lesz az életünk elsődleges célja és fókusza? Miért éljük az életünket? Hogy mik a céljaink? Ha elkap bennünket a sóvárgás, a dolgok felhalmozásának hajszolása, a vágyakozás, akkor egy bizonyos ponton fel kell tennünk magunknak a kérdést. Miért? Miért akarunk mindent megszerezni? Mit gondolunk, mit fog ez nekünk hozni? Miért dolgozunk mindezt, miért tesszük, hogy felhalmozzuk a dolgainkat? Lukács 12:15-ben olvassuk: vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Ezért forduljunk mindig az Istenhez. Először mindig az Isten országát és igazságát keressük, hogy aztán ráadásként minden más megadasson nekünk, és megadasson az is, hogy az Isten megmondja nekünk, hogy a mi dolgainkat mire használjuk, hogy ez az ő céljainak megfeleljen. Ezért itt az ideje, hogy Istenhez forduljunk. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy te mindig felrázol bennünket, ami nekünk adott igéd által. Így kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket a Szent Lelked által, hogy mindezeket a dolgokat, amikre te tanítasz, amiket adsz nekünk, ezeket úgy tudjuk megtenni az életünkben, hogy ez mások javára és a te javadra szolgáljon. Amen.